Március 4-én éghajlatváltozás és Édenkert címmel rendeztek konferenciát a Veszprémi Érsekség, a Veszprémi Érseki Főiskola, valamint a Csalán Környezet és Természetvédő Egyesület szervezésében. A következő percekben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát atya előadását hallhatják. A Bencés kertben imádkozzál és dolgozzál címmel.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, érsekatyát, rektor urat, előadókat, hallgatókat. Elsősorban nem az éghajlatváltozásnak a következményeiről egy konkrét kertben szeretnék beszélni. Arra is vannak azért adatok, ha csak Pannonhalmára meg Bakonybérre gondolunk, erre a két apátsági arborétumra, amit így jobban átlátok. Az utóbbi évben elpusztultak a nagy lucfenyők. Elsősorban amiatt, mert a szú nagyon elszaporodott, átluggatja a kérget, és utána utat ad a gombáknak, és nincs visszaút. Nagyon sok mindent próbáltunk tenni, volt egy akciónk rá, permetezés, locsolás, stb., amit a szakemberek javasoltak, de sajnos késő volt. Nálunk a millenáris fenyőket, amit 1896-ban ültettek, a honfoglalásnak az 1000 éves évfordulójára, azokat kellett kivágni, Bakonybélbe pedig sajnos az összes többit. Én egy más témáról szeretnék beszélni, a kertnek a szerepéről, a szerzetesnek, az embernek az életében, hogy van ez a hátterében egy ilyen épség, lelki épség megőrző témának. Közismert, hogy a bencés monostorok nem nagyvárosoknak a központjába települtek, hanem éppen ellenkezőleg lakott területektől távol. Így a pannonhalmi főapátság is a természeti környezetnek a része kíván maradni. Hogyha a 82-es úton, vagy akár a vasúton, Győr, vagy így Veszprém felől érkezve közeledik az ember, akkor egyszer csak feltárul ez az erdő köpennyel övezett Szent Márton hegy, a csúcsán lebegő épület a kimagasló templom toronnyal a középpontban. Az apátság mindig arra törekszik, hogy az épített környezet és a többé-kevésbé kultúrába vont természeti környezet az így harmóniában maradjon. Miért van erre szükség? Úgy gondolom, hogy elsősorban az emberek lelki egészségének egyensúlya miatt, megőrzése miatt. Ne szakadjunk el a környezettől, a természeti környezettől, és ne éljünk alapvetően mesterséges környezetben. Nagyon fontos ez, sok ok miatt. Ne csak az ember alkotta és az emberi kultúra formálta környezetben éljünk. Most nem arra gondolok, hogy milyen hatással van az egészségünkre, hogyha nem mozgunk eleget a természetben, hanem elsősorban arra gondolok, hogyha csak saját kezünk munkáját szemléljük és tapasztaljuk, csak így a kultúra és a technológia emberalkotta vívmányaival találkozunk, akkor kevesebbet találkozunk a Teremtő Istennel, könnyen megfeledkezünk róla, mintha teremtett világgal, a környezettel is van rendszeres kapcsolatunk. Ezért gondolom, hogy a természet közelség valahogy a lelki egyensúly megőrzése miatt fontos. Egy monostornak a kertjéről sokféle szempont alapján, sokféle nézőpontból és értelemben lehetne beszélni. Nincs olyan monostor a világon, amely mellett ne lenne egy kert, ne övezné, később, ahol nagyobb települések támadtak, München például, maga a név is Münchenből származik, egy ősi szerzetesi hely, benn van a belvárosban most már a monostor, de ott van közvetlen közelében az Alter Botanischer Garten, és mellette van még egy körülvett rész, ami az apátságnak a kertje. Mindig van kert egy-egy monostor körül. Szeretném önöknek néhány szempontot fölbillantani a tovább gondolásnak a lehetőségével, hogy milyen nézőpontból lehet vizsgálni egy monostor kertjét, és 4 pontban szeretném ezt elmondani. Egy idézet 3. Honorius pápa 1225-ös leveléből, amelyben a magyarországi bencés monostorok megújítását rendeli el. 13. században vagyunk tehát. Az akkori nehéz helyzetben az eszményt akarja fölmutatni, a megújulásnak az eszményét, hogy törekedni lehessen felé, és itt a kert milyen szépen előkerül. Innen az idézet. A bölcsesség, aki a magasságbeli szájából származik, és akinek öröm az emberek fiaival lenni, a gyönyörűség paradicsom kertjét ültette el, hogy abban közöttünk lakozzék. Ez nem más, mint a szerzetesek monostora, amelybe azokat az embereket helyezte el, akiket úgy alkotott, hogy már ne az első Ádám képét hordozzák, hanem a másodikét. Aztán megáldotta az ég harmatával, hogy jó illatú virágokat és a tisztesség gyümölcseit teremje, mint az Úr áldotta termőföld. Majd különböző illatos fákkal és füvekkel beültetett kertet átadta Benedeknek, az Úr áldottjának, hogy művelje azt. Itt a kert tehát szimbólummá válik. Szimbólummá válik mégpedig az eszménynek, a harmóniának és a tökéletesség szimbólumának. Valahogy úgy, hogy egy szép kertben az ember újra a paradicsomban érezheti magát, ahonnan eleink kiűzettek a bűnbeesés után. Oda vágyódunk vissza újra és újra, és egy picit egy ilyen tényleg szép természeti környezetben a paradicsomban érezhetjük magunkat. Valamiképp reflektálunk ott az életünkre, hol tértünk el a céltól, mi az, ami közelebb vezet a központhoz, és ezért alkalmas arra egy kert, hogy lelki munkánk, imádságunk helyszíne legyen, alapvetően a egyéni csendes imájé, de egy csoport életére reflektáló munkának is lehet a helyszíne. A labirintusról vetitek egy pár fotót, ami egy fontos pontja az arborétumunknak, sok lelki gyakorlatnak, olyan alkalomnak, főleg nem csak fiatalok, hanem idősekkel végzett ilyen lelki munkának is a helye, a maga természetes szimbólumával az ember csöndben elindul kívülről befelé, és nem egyenesen vezet oda az út. Nagy kitérőket kell tenni. Néha azt érzi az ember, hogy visszakerült oda, ahonnan indult. De nem szabad leállni, hanem tovább menni, hogy elérje a középpontot. Ez maga a labirintus, úgy gondolom, hogy szimbóluma a kertnek is, annak a folyamatnak, amit ott reflektálva az életére az ember elérhet. Aztán lehet kerttörténeti szempontból is beszélni a kertről. Ez most legkevésbé a témánk, ez túlfeszíteni a lehetőséget. Nem is akarok erről, de azért mégiscsak egy gondolatot fölvetni. Rapaics Rajmundnak van a híres kerttörténeti műve, magyar kertekről szóló, és ott nagyon szépen ír az elején az első magyar kert, amely az országépítés hajnalán bukkan elő történelmünkben, a Pannonhalmi Bencés szerzeteseknek a kertje. És egy kicsit gondolkodik arról, hogy milyen lehetett az az első kert a 10. század végén, 11. század elején, és mi volt a funkciója. A kerttörténeti témákból egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni, a Hrabánus Kódex Hortus Pannoniensis, Pannonia kertjének nevezi az apátságnak a kertjét, és egy nagyon szép meghatározást ad. Hortus nominatur, quod semper ibi aliquid oriatur. Kertnek neveztetik az, ahol valami mindig ékeskedik. Minden időszakban, amikor kimegyünk, a kertbe össze vannak válogatva azok a flóra elemek, kora tavasztól késő őszig, hogy valami virágozzon, valami derűre keltse így az embernek a szívét. Ez is a szimbolikához tartozik, a kert szimbolikájához. Hát, hogyha most mennénk ki, akkor a téltemető az pompájában van, a tavaszi kankalin, ez a száratlan kankalin is már kidugta fejét, és hamarosan elkezd virágozni, a hóvirágok lassan elvirágoznak, a som az pattantja ki a rügyeit, ott van az ember, hogyha naponta kimegy, látja. Aztán eltelik néhány hét, és arra jön rá, hogy már el is virágzott. És egyszer csak ősszel találja magát a kertben, így egy kert növényei életfázisának ez a ciklikussága, a visszatérés évről évre, az ugye az életünknek a múlásával is szembesít bennünket, ez is a kert szimbolikus jelentéséhez, üzenetéhez tartozik, a beérésnek a folyamata, hogy gazdagodik az ember élete, ahogy halad előre, úgy valahogy erre gondolunk ilyenkor. Aztán a monastor kertje az mindig a gyógyításnak a helyszíne. A gyógyulásé is, hiszen természetes módon hat a lelkünkre, hogyha egy rendezett környezetben vagyunk, kiki tapasztalta azt, hogy ilyen hajtós napok után, ha van egy szabad napja, amikor tud egyet túrázni vagy sétálni kinn a természetben, az természetes módon gyógyítja. De most nem csak erre gondolok, hanem egy apátságnak a gyógyítás szolgálata is a küldetése volt. Gondoljuk meg 10. században, amikor idejönnek a szerzetesek, még nincs egy kórházhálózat vagy egy egészségügyi szolgáltatás, de ők hoznak magukkal egy kultúrát, és ennek a gyógynövénytermesztés is, és a gyógyításra alkalmas épületek is valahol a kertben támadnak. Ennek vannak történelmi emlékei Pannonhalmán. Wallachfried Strábónak, aki reichenaui szerzetes, van egy De Cultura Hortorum című kis műve, a kerteknek a kultúrája, ahol sorba veszi azokat a gyógynövényeket, kultúrnövényeket, melyeket termelnek monostor kertekben, és nem csak a termelési módját írja le, hanem azt is, hogy ezeknek milyen gyógyhatásuk van. És a középkor a szintetizál, másolják a másoknak a tudományos eredményeit, és próbálják beültetni a hétköznapjainkba. Nekünk 1201-ből van az első oklevelünk, ami azt bizonyítja, hogy a 13. századra már van egy kórház Pannonhalmán. Egészen másról szól ez az oklevél. Ez oklevél tanulnak egy kirografum, egy hiteles helyi irat az apátságnak a levéltárából. Ott látjuk, hogy a tetején ilyen ákom-bákum betűk vannak átvágva, azért, mert a hiteles hely az egy ilyen kvázi közjegyzői szolgálat, ami ma úgy mondanánk, ennek ez dupla ilyen nagy volt ez az irat, és fölül ugyanez a szöveg volt leírva, amit itt alul látunk. Közte vannak azok a betűk, azt átvágják, a felső részt odaadják annak, aki kiállítását kérte, az eredeti pedig ott marad a monostorban, és hogyha valaki egyszer kétségbe vonja a hitelességét, akkor el lehet menni a közjegyzőhöz, össze lehet passzintani, hogy összeillik-e, vagy pedig nem, és akkor hamisítványról van szó. Na, de ott alul szerepelnek azoknak a szerzeteseknek a nevei, akik jelen voltak a jogügyletnél. Egy Benedictus Custos, egy Benedek nevű gondnok. Hospitalaris Magister Abbas Martinus, egy Márton nevű szerzetes, aki a Hospitalaris Magister, a kórháznak a mestere. Tehát, hogyha ott van egy jogügyletnél, akkor van kórház. Fontos szorván adottok ezek, de bizonyítják azt, hogy van gyógyászat. Megvan a korabeli szakirodalom, a Dorstenius botanikonja. Ismerünk, vannak kézirataink, amelyek azt tanúsítják, hogy Pannonhalmán is foglalkoznak a kertben gyógyászattal, és vannak szertartás könyveink, ami az igazi érdekességét adja a szerzetesi gyógyításnak. Hát szeretném csak úgy fölvillantani egy pillanatra, hogy hogy néznek ki ezek a könyvek, csak azért ezt a lapot, mert ebből látjuk, hogy nem egy műgyűjtőnek a könyve, amit föltett a polcára és soha nem használt, tele van kéziratokkal, bejegyzésekkel, tehát ez egy ilyen napi használatos könyve volt. És nagyon izgalmas adat a gyógynövény módszeres termesztéséről. Ez egy urbárőmi bejegyzés 1650 körül, a török kiúzása után számba veszik a birtokokat, egy ilyen nagy kataszter jegyzéket csinálnak, fölírnak néhány alapadatot, utána üresen hagynak lapokat, hogy később oda legyhessen rendelkezéseket beírni. És van egy Szent Imre nevű prédium, ez ott van közvetlen az apátság közelében, és az érdekes, ami itt következik, hogy fertur archiabbátem ibidem habuisse hortum medicum. A fönt nevezett apátnak, Magger Placid, van egy orvosi kertje, hortus medicus, a unde plurime plantae ibidem reperti, ahol sokféle plantát termesztenek. És itt jön a izgalom, quia presidiaris jauriniensibus cognite fuse vienne magno precio divendite sunt, amelyet egyszer a győri katonák kiástak, és Bécsben a piacon jó pénzért eladtak. Hát egy fantasztikus bejegyzés, nem elsősorban a humortartalma miatt, azért is, nem gondoljuk el, hogy amivel érdemes volt Pannonhalmáról Bécsbe elindulni, tehát az mennyiség volt, nem egy olyan kis fűszeres kert, hanem onnan mennyiséget lehetett lopni, amivel már érdemes volt elindulni. Tehát professzionális módon termelik azokat a gyógynövényeket, amelyre szükség van. Ismerjük a gyógyító szerzeteseknek a nevét. A régi apátságokban van egy Mortirológium nevű könyv, a halottaknak a jegyzéke. Amikor meghalt valaki, bevezették a nevét, és leírták, hogy mi mindennel foglalkozott életében a monostorban. Hát innen tudjuk pontosan, hogy a Reiselek az gyógyszerész volt, az Éder Demjén sebész volt, stb. És hát a Reiselek testvérnek nem csak a Mortirológiumból tudunk a munkásságáról, neki fönnmaradt egy rendeléstani kézikönyve, ez egy receptgyűjtemény 1735-ből, több mint 500 receptet ír le benne, ez például egy póció laxans, egy hashajtó ital, néha olyanra is van szüksége az embernek, és a receptírás szabályai szerint ez az R betű a recipének, a receptnek a rövidítése, itt vannak a hozzávalók, és akkor MF, misce fiat, keverbe készítsen belőle, és stb. Stb. Tehát megvan az a receptgyűjtemény, amit a gyógyászatban tényleg használtak. Lancis Bonifácnak 1697-ből egy Libellis Medicinalisa. Szeretnék néhány ilyen történelmi emléket fölvillantani, ahhoz, hogy a kerthez egész konkrétan kötődött maga a gyógyítás, termelik a növényeket, megvan az épület hozzá, megvannak a szakkönyvek, és megvan a kéziratos anyag, ami a saját tapasztalatukat jelzi. Zsordos Xavérnak a herbáriuma szintén egy ilyen értékes anyag, ami már egy nagyon izgalmas etnobotanikai mű, ő egy plébános, nem szakember. És amit az emberek mondanak, az összegyűjti, hogy tudjon tanácsot is adni, és azért olykor-olykor, ez most egy kicsit magasra sikerült, talán jól nem lehet olvasni, de én innen el tudom olvasni, a részegség ellen van egy tanát, a fecskét aszald meg, és tört porrá, igyad, nem árt a bor, akármennyit iszol is. Nem biztos, hogy hatékony ma ez a recept, de így az etnobotanikának, a népi gyógyászatnak a tárházába sok minden érdekesség van benne. Az alkalmazott eljárásoknak egy teljes tárházát látjuk ezekben, és az izgalmat nem csak maguk a receptek adják, meg nem a szakkönyvek, mindenkinek lehetnek szakkönyvei, és saját tapasztalata is. A szerzetesek gyógyításának a sajátossága a hozzá kapcsolódó kultusz. Ez egy áldásoknak a gyűjteménye, Sacra Arca Benedictionum, 1697-ben másolták az apátság számára, és tele van különböző gyógynövény áldással. Benedictio herbarum in festo octava assumptionis beate virginis Mariae. Augusztus 15-e, nagy boldogasszony napja, akkorra beérnek a gyógynövények, meg lehet szárítani, elviszik a templomba, megáldják, és van egy nagy gyógynövény áldó ünnep, és megtaláljuk benne a különböző gyógynövényekre adandó áldást. Itt fölötte látjuk is a szertartás könyvekben a pirossal írtak azok a rubrikák, a magyarázatok hozzá. Itt kezdődik az áldás, írja, készítse elő a pap a növényeket az áldáshoz, lavandulam, rózász, kariofilla, rutám, szalviam, a levendulát, a szegfűszeget, a rutát, a zsáját, és utána jönnek az áldások egymás után ezekre a gyógynövényekre. Valahogy így a gyógyító Isten erejébe vetett hitnek a fölkeltéséről szól az áldás, nem csak egyszerűen lélektelenül kap egy szert, hogy használja azt. Mivel a Veszprémi Egyházmegye területén vagyunk, még csak egy pillanatra fölvillantanám, Bittera Gyulát, aki a tihanyi levendulást, úgy gondolom, hogy mindenki ismeri, ő telepítette meg Tihanyban a levendulát, az apátságtól bérelt területeket, Pannonhalmi levendulás és a tihanyi levendulásnak is ő igazában véve a gazdája, ő telepíti ott, egy nagy illatszer gyára van, és egy gyógynövény gyára van Budapesten, és vidékről vásárolja, termelteti hozzá a dolgokat. A Számadások könyvében, ez egy gazdasági beszámoló az 1900-as évek közepéről, itt pontosan leírják, hogy milyen gyógynövényeket, milyen mennyiségben termelt neki az apátság, amit ő megvásárolt. Számunkra így egy picit kihívás volt, hogy mit kezdünk ezzel a történelmi hagyatékkal, úgy tudományosan földolgozzuk, dokumentáljuk és legyünk büszkék rá, hogy van az apátságnak egy ilyen múltja, vagy pedig elgondolkodjunk azon, hogy lehet ezzel valamit kezdeni, ezzel a fecskét aszald meg, ilyen dolgokat is tartalmazó nagy hagyománnyal, de azért nem csak ilyen dolgok vannak benne. Ez egy nagy kihívás volt számunkra, de elindítottunk nem csak egy tudományos történeti földolgozást, hanem a gyógyászatban alkalmazhatóság szempontjait is figyelembe vévő feldolgozást. Így jöttek létre a apátsági teák, itt például a Pannonhalmi szívtea hatásrendszertani vizsgálatának a eredményét látjuk, azok a komponensek, gyógynövény komponensek, amelyeket 1735-ben leírt Reis Elek, azok ma is hozzák a hozzájuk fűzött reményt. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyhatású termékként regisztrálta ezeket a régi tejáinkat. Az első 4 pannonhalmi tea volt a vesperás és a laudes. Ez a 2 imádsághoz kapcsolódó. A laudes az a reggeli imádság, egy élénkítő hatású tea, a vesperás az esti, az egy nyugtató tea, a májvédő és a szívnyugtató tea volt, de utána több is jelent meg, most már 10 fölött vagyunk a teáinkkal. Persze fölmerül a kérdés, hogy a fogyókúrát kiegészítő tea, ez nem valami huncutság-e, hogy már a 1700-as években találunk ilyet. Az a neve a receptkönyvben, hogy Fastentee. Ez a Reis Elekő egy bajor földről származó szerzetes volt, és németül írt. Igen, böjtölési időre való, de hogyha összetevőket megnézi az ember, akkor azt mondja, hogy ezt ma úgy mondjuk, hogy fogyókúrát kiegészítő tea. Az ízületi tea is hasonló háttérrel működik. Mi magunk is elkezdtünk dolgozni ezen, egy kis gyógynövény műhelyt hoztunk létre a apátságnak a kertjében, úgy hívjuk, hogy Officina Sancti Martini, Szent Mártonnak a műhelye, és a régi recepteket próbáljuk kutatni, gondolkodni rajta, és meg is jelent így a levendulához, gyógynövényekhez kapcsolódó termék család azóta, vannak monoteáink, vannak különböző szappanok, fürdősók, kézkrémek, a legújabb az a szőlőmagnak a földolgozásához kapcsolódik, a szőlőmag olaj és a szőlőmag örlemény, amit szintén a kertben van ez a kis műhelyünk, és az apátság szőlőterületeiről származó szőlőmagot dolgozzuk fel. Egy következő nagy szempontrendszer volt a szimbolikus értelme a kertnek. Láttuk egy picit a gyógyításhoz kapcsoló dolgot a múltban, a jelenben hogy próbáljuk ezt megvalósítani. Egy ilyen tudományos munka, pihenés, rekreáció, rendezvényeknek a helyszíne volt mindig is a kert, ma is az. Tudományos munkából azt emelném ki, hogy volt egy nagy dendrobotanikai rehabilitációnk, most már lassan 15 éve, és ez az apátságnak így az arborétuma, a keleti lejtőjén, a Szent Márton hegynek, és a flóra birodalmaknak megfelelően határoltatott le a fásszárú gyűjtemény, és így telepítették, egészítették ki, újítottuk fel annak idején az arborétumot. És ennek van egy tudományos leírása is, csak egyet szeretnék fölvillantani, 30 parcellára oszlik az apátságnak a kertje, és épp ez a kaukázusi völgy és az Anatólia domb, ez a 27-es, itt vannak leírva a kiemelt növények, meg így helyszínrajzon berajzolva. Nekünk 1945-ig Pannonhalmán működött egy tanárképző intézetünk, és a 19. századnak az elejétől a botanika tárgynak a oktató kertjévé is vált az arborétum, tehát elkezdtek egy tudományos gyűjteményt gazdagítani ott. Most erre erősítettünk rá ezzel a dendrobotanikai rehabilitációval. Nyilván készülnek róla herbáriumi lapok is, elsősorban a fásszárúakról, így próbáljuk ezt megőrizni. Így a rekreáció felé haladva régi fotókról néhányat szeretnék bemutatni. Sok minden volt az apátságnál. Ez egy kuglizó helyiség, ahol vasárnap délután egy picit kikapcsolódni mentek az atyák. Sajnos nagyobb a kép, de azért nagyjából látjuk. Ő a Zoltványi Irén, a későbbi Bakonybéli apát, aki éppen készül eldobni a kugligolyót. Aztán volt egy kis uszoda, amit be kellett temetni később, mert a 48-as fordulat, 50-es fordulatkor féltek, hogy államosítják a kertet, hogyha ebben egy ilyen nyilvános strandféle van, de akkor még nagyon sokan jártak oda, nem csak szerzetesek, hanem a környékről is. És sajnos ilyen fotót mostanában már nem nagyon lehet készíteni, mert évek óta rend volt rendes hó. Én 73-ban kezdtem Pannonhalmán a gimnáziumot, akkor még sieltünk is ezen a nagy lejtőn, amin éppen az akkori Jeromos atya síel, ő később párizsi magyar lelkész lett, mert ilyen numerus clausus miatt kereten kívül került, francia tanár volt a főiskolán. Az augusztus 15-ének a hagyományát újraélesztettük a kertben, ez egy gyógynövény áldási alkalom, délután hívjuk a környéki embereket, mi is kirakjuk a termékeinket, hozzák a dolgokat, és tartunk egy ilyen gyógynövényáldást, ahogy azt a régi Sacra Arca Benedictionum szertartás könyvben láttuk. És hát rengetegen jönnek a levendula napokra, ebben az időben megtelik a kert, a kertnek az udvara, a levendulának a környéke, így ilyen hangulatos helyé válik ilyenkor mindig a kert. A legújabb fejlesztése a kertünknek, itt látjuk így a központját, ez az épület, ami az Illatmúzeum. A Magyarország mindez idáig egyetlen illatmúzeumát nyitottuk meg Pannonhalmán. Azoknak a gyógynövényeknek, amelyeknek kiemelt jelentősége van nálunk, adtunk erre helyet. Egyrészt össze vannak gyűjtve régi eszközök, amit egy parfümőr használt, hiszen nagyon sok alapillatanyag az növényekből vonatik ki, meg mindenféle eszközök, de egy ilyen fő rész ennek a négy fő illatanyagnak, ahol bemutatjuk mindazokat, hogy mi mindent csináltak, belőle van egy kis leírás, és itt ennél a fejnél egész közel teheti hozzá az ember az orrát, és akkor érezheti ezeknek az anyagoknak az illatát. Vége felé járok a mondandómnak. Azt láttuk tehát, hogy a kertnek egy monostor életében elsősorban ilyen egészségmegőrző szerepe van, valami módon szimbólumává szeretne válni az eszménynek, a harmóniának és a tökéletességnek. Ennek századokon át tartó hagyománya van, úgy a gyógyításban, mint a tudományos munkában, a rekreációban, úgy a kutatásban, mint így a felüdülésben, és nagyon hálásak vagyunk, hogy sokan érdeklődnek a kertünk iránt, nagyon sokan meglátogatják évről évre. Most a Covid alatt külön jelentősége volt, amikor zárt terekbe nem nagyon lehetett bejönni, de a kert az nyitva van, és ott lehetett sétálni. És amikor így virágzik a levendula, akkor az illat az elárasztja az egész vidéket. A kert az elsősorban arra hívja fel a figyelmünket, visszautalva III. Honorius pápa 1225-ös levelére, hogy így paradicsom kerté varázsoljuk a kertjeinket, ahol mi magunk jó illatú virágokká válunk, és a tisztesség gyümölcseit teremjük. Ez a kis poszmé, amelyik jön nektárt gyűjteni, a hangyák, a méhek, a középkori szimbolikában a szerzeteseknek a szimbólumai. Hogy ilyen kis önzetlen lények, akik szorgalmasan dolgoznak, és egy mondás az ebédlőnek az egyik fülkéjéből, non sibi sed domino, nem önmagának, hanem az urának, egy nagyobb rendszerbe, egészbe illeszkedik be, ő is miután megszedte magát, megy, viszi haza a társainak azt a nektárt, virágport, amit itt a levendulán lelt. Egy monostornak a kertje tehát a paradicsom kertre emlékeztet bennünket, és amikor otthonra próbálunk találni benne, akkor a tisztább, a gyógyultabb, a harmonikusabb énünket keressük mindig. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak.
Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát atya előadását hallhatták a Bencés kertben Imádkozzál és dolgozzál címmel.